Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, és üdvözöljük a kedves meghívottat is, aki nem más ezúttal, mint Bátori Rozália, a Rossa Embroiderére, hogyha rákeresnek Facebookon, vagy nagyon sokan ismerik már ezeket a termékeket, azt, amit Rozi készít, akkor tudják, hogy kiről van szó, de ha mégsem, akkor éppen itt az ideje, hogy megismerkedjenek vele. Szeretettel köszöntünk, jó, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Ugye ebben a Rossa Embroidery-ben benne van az, hogy hímzés, de te sokkal többel foglalkozol, vagy sokkal több az, amivel te foglalkozol, mint a hímzés. Arról mesélj egy kicsit, hogy egyáltalán hogy kerültél te kapcsolatba a varrással, a textíliákkal. Mi a múltad neked velük?
Elég hosszú, mert tehát én gyerekként ezt láttam. Nekem édesapám Szabó mester volt a divatházban, a főtéri divatházban, és varógép között nőttem fel. Édesanyám se állt távol az anyag megmunkálásától. Emlékszek vissza gyerekként a konyhaasztalnál, amikor tanultam, édesanyám a nagy vasfazékba főzte és batikolta az anyagot, és neki abból volt varva nyáron ruha. Tehát, hogy én ezt állandóan láttam, ez nekem nem volt idegen. De viszont sose volt erőltetve, mint szakma. Tehát mi négyen vagyunk testvérek, és a szüleink egyiknek se mondta azt, hogy na most gyere, vidd tovább ezt a szakmát. És szerintem apukám a mai napig meglepetten érte, hogy én így hirtelen beálltam erre az útra, mert mondjuk nem mindig ezen az úton jártam, de most úgy érzem, hogy valahol a jó fele vagyok.
Mondod, hogy nem mindig jártál ezen az úton, akkor nem volt neked se egyértelmű gyerekkorodban, hogy te majd varni fogsz.
De azt láttam, tehát nekem mindig volt egy ilyen elképzelésem, hogy én divattervezőit fogok végezni, ami sikerült is, mert ugye bejutottam a művészeti licibe, és ott a divatszakon végeztem, és nekem meggyőződésem volt, hogy én megtervezem a ruhákat, és majd apukám meg fogja varni őket. Na hát ez nem így történt, és konkrétan az érettségi után a szél másfele sodort, mint szerintem sokunkat, és hát ugye aztán megismertem a néhai férjemet, lett két gyermekem, és úgy ezek a dolgok úgy nem hogy nem lettek fontosak, hanem úgy háttérbe szorultak, és mások lettek ugye a prioritások. Aztán lett egy tragédia az életünkbe, ugye, hogy elvesztettem a férjemet, és ott maradtam a két kiskorúval. Megtanított az élet arra, hogy átértékeljem, és nagyon kellett gondolkozok azon, hogy most merre az a merre. És aztán a Jóisten megáldott egy szerető férfival, akivel aztán lett egy közös gyerekünk is, és nélküle most nem lennék az, aki vagyok, mert azt a támaszt és azt a támogatást, amit ő adott, hogy igenis azt mondta, hogy oké, gyere, akkor ezt szeretnéd csinálni, gyere, csináld. És türelmesen hagyta, hogy kibontakozzak. Még a garázsban is hagyott helyet nekem, hogy megcsináljam a kis kuckómat, hogy mert ugye sokáig a házban volt a varogép is, a hímzőgép is, a család is, az ebéd is, ugye, hát mint minden vállalkozás valahol a fészekből indul.
Viszont azt is tudjuk, hogy gyerekek mellett ugye nem olyan könnyű félretenni a dolgokat, és akkor azt mondani, hogy na most dolgozom. Ha nincs valahogy elkülönítve, akár a tér szempontjából, akkor...
Hát így van. Tehát, hogy ugye még mai napig is azért a gyermekeim és a családom a prioritásom, de ugye, hogy a két nagyobb gyerkőc már egy picit önállóbbak, így egy kicsit több teret tudok megengedni magamnak, hogy azt csináljam, amit, amit szeretek. És ugye, hogy mondtad az elején, hogy nem csak a hímzés érdekel, hanem olyan fajta technikák, amik... És én aztán meg szeretem a kihívásokat, én szeretem így kínozni is magamat, hogy olyan dolgokat keresek, amit azért így Romániában nem igen van. és például a tavaly is utolért a láz cianotípiával kapcsolatban, mert nekem szent meggyőződésem volt, hogy én azzal fogom dekorálni az anyagot, amiből én varni fogok. És beszereztük az anyagot, mármint a kémiai vegyszert, amivel ugye elő kell állítani azt a két bázisú anyagot. Na igen, ám csak ott abba a problémába ütköztem, hogy sokan például, amikor egy ruhát vagy egy szoknyát megvesznek, akkor mindig fel kell hívjam a figyelmet rá, hogy azért nem dobjuk a mosógépbe, hogy ezt azért kézzel kell kimosni. És amilyen rohanó világot élünk, ha egy embernek azt mondom, hogy azt a farmert, amelyiken én egy szép növényi lenyomatos mintát készítettem, hogy azt most ne tegye a mosógépbe, lehet az első két alkalommal nem fogja betenni, de egy harmadik, negyedik alkalommal már elfelejti, és utána lemosódik róla, mert megvan, hogy milyen mosószerrel kell mosni. Mert nekem van olyan kézműves barátnőm, akinek ő szappanokat készít, és az első mosásra teszteltem, és úgy eltűnt pillanatok alatt, hogy néztem, hogy a munkám semmibe ment. És akkor azt mondtam, hogy jó, ez így szuper, de akkor nem ez az út, hanem meg kell találjam egy másik utat, és most már megvan, csak várom, hogy tavaszodjon.
Egy picit még visszatérnék oda, hogy amikor úgy döntöttél, hogy akkor ez lesz az az út, amit te taposni szeretnél és bejárni, hogyan fogtál neki? Mit kezdtél elvarni elsőből? Melyek voltak az első próbálkozások, lépések, amelyeket megtettél?
Nekem van egy nagyon kényes stílusú, mondjam így, a leányom, akire nem lehet akármit ráadni. És akkor azt mondta, hogy de nekem ez nem kényelmes, én ezt így nem szeretem, és akkor mikor nagy nehezen kaptunk egy tréning nadrágot, hogy az most már neki kényelmes, és ő ezzel lejárja a fél évet az iskolába, akkor azt mondtam, hogy jó, azt reprodukálom. És akkor ezek voltak úgymond az első ilyen nagyobb megmérettetéseim magammal szemben is, hogy na most akkor én ezt neki fogok és megcsinálom. És nekem fel se tűnt, hogy a lányom milyen büszkén ment, hogy ezt anya varta. És akkor mondtam, hogy jaj, fiam, ez nem arra való, hogy most ezzel dicsekedni kell, de na. Tehát, hogy persze láttam a hibáimat, láttam, hogy mit, hogy kell csinálni.
Gyakorlatilag ez volt az igazi, egyből a mély vízbe, ugye a tűzpróba megjelent, mert hogy ott annak a nadrágnak működnie kellett olyan értelemben, hogy strapabíró legyen, kényelmes, stb. Tehát gyakorlatilag bármi gond adódott, ott voltál, és első kézből tapasztaltad, hogyha valami változásra szorul. Ez volt akkor a kiinduló pont.
Igen.
És hogyan haladtál ezen az úton, amíg megszületett gyakorlatilag a Rossa Embroidery?
Hát a hímzéshez való szeretetem az harmadik terhességem ideje alatt alakult ki. Ugye a Covid, a bezártság az ugye sok mindenkiből sok mindent kihozott, és azt mondtam, hogy hát most, hogy nyire le vagyunk lassulva, akkor itt az ideje kipróbálni egy olyan dolgot, amit már nagyon régóta szerettem, csak nem volt mindig rá időm. És akkor elkezdtem hímezni kézzel, és minél részletesebb, minél kidolgozottabb munkát kerestem magamnak, amivel saját magamat is próbára tudom tenni, és ez így tetszett a közönségnek, és úgy kérték, és felkértek, hogy akkor ezt csináljam, és azt csináljam, csak hogy úgy három gyermek mellett kézzel hímezni időileg sehogy se passzolt.
Hát időileg, meg a másik az, hogy az emberek azt gondolják, hogy hát ez egy kicsi munka, egy kis figura, vagy
ez
bármi, amit bele hímeztél valamibe, és akkor hát most mennyi lehet az ára. Ugye az ember nem gondol bele abba, hogy esetleg, ha kicsike is, hány óra, vagy hány nap munkája van benne. Ez a különbség a kézműves termékekben, meg a gyári szalagmunkával előállított termékekben.
Igen, és úgy kezdtem el gondolkozni, hogy hát akkor jó lenne egy kisebb háztartási gépet beszerezni, mert azzal mégis egy kisebb szériát is le lehet nyomni, mert ugye kézzel két egyformát nem lehet, vagyis nagyon, nagyon minimálisan lehet megközelíteni. És akkor megkerült a gép, és azt mondtam, hogy én nekem azt szeretném, hogy mindenkinek elérhetővé váljon a hímzés, mert ugye régebb azért ez egy kiváltság volt, hogy valakinek hímzett volt a ruhája, az egy Az a státuszszimbólum volt, így van. És miért ne lehetne most a mindennapjainkban hordani? Tehát vagy akár egy régi nadrágot felújítani, feldobni egy hímzéssel, és már még lehet 10 évet hordani. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a dolgok így szép lassan így kezdtek bennem kialakulni. Aztán meghívást kaptam egy vásárra, és ugye azért, na ott már meg kell újulni. Tehát, hogy állandóan kell azon gondolkozni, hogy valami újat, valami hasznosat, és legfőképpen hasznosat. Mert azért mostanság az emberek megnézik, hogy mire költik a pénzüket, és hogyha az porfogó, akkor hiába szép a nekem, vagy hiába tetszik nekem, mert ha porfogó, akkor nem ér. Lehet, max megveszi egy. És akkor így született meg az első olyan termékem, a elektromos könyvolvasó húzat, amire hímeztem, és akkor attól lett rosszás a termék, hogy ugye hímezve van. De ugyanúgy hímzem a kenyeres zsákjaimat is, tehát hogy mindenhova úgy próbálom belopni, vagy egy ruhának az aljába, egy blúzra, valahova, egy kabátra, bárhova, tehát hogy ezt úgy próbálom mindennapjává tenni, és ami meg nagyon-nagyon jó visszajelzés volt, hogy mikor megkerestek emberek, hogy de neki csak 10 ingre van szüksége, nem 100-ra. És én azt mondtam, hogy hát persze, hogy lehet. Mert ugye a nagyobb vállalatok ugye nem egy-két darabot nem vállalnak. És én lehetőséget adtam mindenkinek azzal, hogy de lehet egyet is. Miért ne lehessen egyet is?
És a másik, azt gondolom, hogy a természet valahol egy kicsit úgy kongatja számunkra a vészharangot.
Igen.
Tehát, hogy nagyon-nagyon kiaknáztuk ezt a földet, és nagyon elszaladt velünk a ló. Én azt látom a te termékeidben, hogy nagyon ott van a hátuk mögött a gondolat, hogy egy picit élhetőbbé tenni ezt a világot. És amit te is mondtál, hogy egy olyan lehetőség, akár egy kis hímzet, nem tudom, virág, vagy bármi mintát, hogyha elkészítesz, nem csak feldobhatjuk a külsőt, nem csak egy-egy ruhának új életet, mármint hogy új életet, de hogy olyan értelemben is, hogyha mondjuk éppen beakadt valahova, és lett egy lyukacska, akkor nem dobjuk ki, hanem annyira elegánsan, annyira egyedien fel lehet dobni egy-egy ilyen kis hímzéssel, hogy teljesen meg tud újulni, és hát nem a szemétben landol, hanem gyakorlatilag büszkén hordhatjuk, mert nincs annak semmi baja, csak éppen beakadt, vagy
de kiéget. De azt se tudja már senki, hogy ha elfedjük egy jó hímzéssel.
Pontosan, sőt, amiről beszéltünk, hogy még ráadásul egyedi is.
Így van.
Lehet.
Még egy olyan nincs.
Pontosan. És a gyerekek is különben nagyon szeretik azt, hogyha egyediek, hogyha van a ruhájukon valami, ami egy picit másabb, mint az osztálytársáé, vagy az ovistársáé, vagy az ismerősöké.
Így van. Tehát a lányom most a 4. osztály elején, ugye az egyenruhájuk, tehát mindenkinek megvan, hogy ugye kell az egyenruha, és akkor nekem azt mondta, hogy de nekem anya olyat csinálj, hogy az úgy hosszú legyen, és ugye picit kacsusítva, és így hiszem, hogy na jó, megvan az első rendelés. Tehát, hogy neki is ugyanolyan piros, csak egy kicsit más, mint az osztálytársai, és hogy ő olyan buszkén viseli, hogy az most az neki volt úgy készítve.
Gyakorlatilag olyan, amilyennek lennie kell, és amilyen a többieké, de mégsem.
Mégsem, így van.
Mi az, amit szeretsz legszívesebben varni, vagy mi az, amin otthon ötletelsz, és mindjárt ki akarok lyukadni arra is, hogy egy divat bemutató keretében is megmutattad az embereknek azt, ami benned van, és amit te tudsz. Mi az, amit otthon a hát, ha lehet úgy mondani, hogy hobbiként varrogatsz, mert ugye van csak, és van az, amit anélkül, hogy valaki kérne rá, amit te a szívedből megformálsz.
Hát, hogy is van ez? Mindent. Nekem az ihlet mindig munka közben jön meg. Tehát ezt észrevettem, hogy másnál fordítva van. Előbb rajzol, és utána alkot. Na, én belecsapok a lecsóba, Tehát én akarom látni azt, hogy azt az anyagot, azt meg tudom úgy formálni, mint ahogy nekem a fejemben megszületett. Uh-huh. Mert hiába rajzolok, hogyha utána sikerem zéro.
Igen.
Nagyon szeretek ruhákat készíteni, de a szoknyákat is. Tehát például a nyáron nagyon nagy sikere volt a lapszoknyának. Uh-huh. És nem találtam fel a spanyol viaszt vele, tehát hogy ezt előttem is, és uh-huh. utánam is fogják még varni, de hogy megtaláltam az én vonalamat benne, meg van a lapnadrág, mert végül is azt is magunkra bogozzuk, és uh-huh. ugye oldalt nyitott. Tehát igen. olyan, mint egy laza tengerparti viselet, de nagyon sokan látom, hogy a városba is ugyanúgy elhordják, tehát hogy ez nem csak tengerparti viselet, de ugye az jut az embernek az eszébe. A Dévad bemutatóra, hát az egy gyerekkori álmom volt, ami megvalósult, és ezúttal is szeretném megköszönni a szervezőnek, Márton Krisztinának, hogy esélyt kaptam, és szó nélkül befogadtak a családba. Megmutathattam, hogy mire vagyok úgymond képes. Ugye ott egy téma keretén belül lehetett alkotni. Jó, volt szabad téma is, de ha már van egy téma, akkor mi ne feszegessük uh-huh. azt.
Uh-huh. Hát ahogy mondtad, te is szereted a kihívásokat,
igen, és igen. akkor... A fűzők voltak, amik, ugye a korszettek, amik nagyon nagy kihívást jelentettek, és nem is egyszerűek elkészíteni, de most már tudom, több órás munka, és hogyha bizony nem figyel oda az ember, és itt azért a centik számítanak. De viszont a hímzés is az, amit bele akartam csempészni, hogy az is a részem, uh-huh. tehát hogy az is benne legyen.
Hogy legyen rosszás.
Igen, igen, igen. Amit még nagyon-nagyon szeretnék, és azt a tavaszi kollekciómra tervezem megmutatni, úgymond a követőknek, az egy festési technikával fog készülni, tehát hogy természetes festéssel. Tehát nem vegyszerek, hanem ami a természetben meg lehet találni, és nincs. Még itt nálunk nem űzi senki, de nem is akarom elárulni, mennyiben
jó, akkor
lehet, hogy úgy ez, mert véletlenül, ha nem sikerül, akkor aha. de vannak terveim.
Milyen anyagokkal szeretsz dolgozni, vagy a divat bemutatóra, ha egy picit visszatekintünk, akkor szerintem nagyon sokan látták ezeket az alkotásokat, ha nem is a helyszínen, akkor utólag fotókon keresztül, Facebookon nagyon sok fényképet lehet találni, úgyhogy bátorítom is a hallgatókat, hogy böngészék és nézegessék ezeket a fotókat. Aki esetleg nem ismeri ezeket az alkotásokat, mi az, amit elmondhatunk nekik? Vagy hogyha csak nézik a képeket, mit kell tudni tapintás szempontjából? Milyen anyagokkal szeretsz dolgozni? Azt mondtad, hogy először az anyaggal kísérletezel, és utána jön létre az alkotás, tehát nem úgy van, hogy egyszer megrajzolod, és akkor utána formát adsz neki, hanem kísérletezel, és az anyag adja a formát, ahogy dolgozol vele, vagy hogyan
nagy alakul részt, ez nagy ki? Részt igen, nagy részt igen. Mondjuk ez most attól függ, hogy milyen célból készül az a ruha. Mert például a nyári lapszoknyákat, vagy ezeket a nadrágokat, amiket készítettem, az egy könnyű lenge anyagot szoktam választani, ami nem keményszik, nem tapad rám, mert ugye magamból indulok uh-huh. ki, hogy nyáron, ha rám izzad a ruha, szerintem azt senki se szereti. És akkor egy olyan lenge anyagot szeretek használni, ami valamilyen szinten közel áll a természetes anyaghoz is, de viszont tehát, hogy átengedje a levegőt. A korszettek esetén ott már egy keményebb, egy dekorvászonhoz hasonló anyagot, ugye egy olyan, mint hogy voltak a kárpit anyagok, uh-huh. az a vastagabb fajta, igen, ugye, igen, meg igen. ugyannak van egy tartása. Uh-huh. Akkor a szatént például, az is egy eléggé uh-huh. kedvelt anyag, és könnyen is meg lehet dolgozni. Tehát ez most attól függ.
Nem
annyira nem vagyok csipkepárti, tehát hogy úgy sose vonzott, de nem, tehát úgy nem uh-huh, utasítom uh-huh. el, de még nem volt alkalmam vele dolgozni. Valahogy a csipke és a hímzés lehet, hogy nem üti a kettő uh-huh, egyet, uh-huh. tehát hogy nem tudom, igen, nem tudnám igen, párosítani, igen. és lehet pont azért nem is került a látókörömbe. Uh-huh. De ugye, amit meg viszont lehet festeni, az meg tiszta anyag kell legyen, tehát az pamut kell legyen, vagy selyem, ami, mert másképp nem áll meg rajta a festék, főleg természetes festés módján.
Van-e olyasmi, most ugye mondtad, hogy egy bizonyos technikával, festési technikával készülsz, de hogy itt konkrétan ruhákra gondolok, hogy van-e olyasmi, ami most van születendőben, amin te dolgozol otthon, igen, ami esetleg, sőt, nem is tudom, vajon mennyi idő, amíg elkészül egy ilyen ruha, amelyet például a divat bemutatón, amelyeket láttunk, láthattuk, mennyi idő, amíg átolzik, ugye a gondolat a végső öltésig megszületik.
A divat bemutatón nekem 5 ruhám volt, és azt szeptembertől kezdtem el dolgozni rajta, és még decemberben voltam úgy, hogy hú, ez hogy lesz meg? Mivel a prioritásaim ugye mások, így másképp kellett beosztam az időmet, ha tudnák rászánni 100%-ban, hogy na most csak ezt csinálom, és semmi más, akkor elkészül hamarabb is. Főleg, hogyha kísérletezek egy terméken. De ha már mondjuk megvan már, tehát hogyha egyszer már elkészült, és abból kell például repetázni, akkor az már sokkal egyszerűbb.
Igen, akkor
tehát
már
az már nekem is 1-2 nap, tehát hogy úgy a hangulattól függ, mert azért alkotni is kedv kell. Tehát, hogyha az ember rosszul van, akkor nem halad. De átlagba véve, ugye 1-2 nap alatt úgy megszületik.
Ugye az ihlet az nem időzik el az ember vállán, és nem éppen úgy működik az alkotási folyamat, amikor művészként alkot valamit az ember, mert hogy ez művészi munka a javából, az ugye nem úgy működik, hogy megnyomom a gombot, és akkor most gyártom a dolgokat, hanem azt érezni kell, olyan állapotban kell lenni, olyan hangulatban, hogy működjön, hogy gördülékenyen zajlódjon, és egyik dolog adja a másikat, ugye az ötletek, az anyag is úgy viselkedjen, ahogy elképzelted, stb.
Ezzel szerintem minden szakma így van, ezzel a te szakmád is szerintem pont ugyanígy van. Hogy
valószínű, hogy azért, az embernek nagyon rossz a kedve, akkor többet bakkozik meg.
Így
pontosan.
Van.
Volt-e valami nagyon-nagyon érdekes felkérés, amely úgy sokszor beugrik, vagy ami emlékezetes valamilyen szempontból?
Megkeresett egy hölgy, hogy a fia nagyon-nagyon megugrott, és hogy kellene neki egy mellény ugye az iskolában, mint egyenruha, és hogy nem ismer senkit, úgy ajánlottak, hogy jön, és mondom, hát hogy ne, persze, jön, mikor elvinni a mellényt, akkor jön, hogy hát de egy ruhát nem tudnak neki varni, mert hogy ő nem kap semmi olyat, ami neki jó legyen, és hogy ő meghozza az anyagot, hogy csináljak neki egy, most nem is jut eszembe, hogy mi a ruhatípusnak a neve. Na és ugye elhozta a hölgy az anyagot, bélést is, hát mondom még úgy, hogy még elkülsőrek, hogy szépen behajtom mindent, de belsőt is tenni, és zibzár is, és eldolgozni, hogy hú, hát ez egy kemény munka lesz, és nem görcsöltem rá, tehát hogy sikerült lazán venni, és olyan jóra sikeredett. Még én is meglepődtem magamon, hogy na ez igen, hogy megveregettem a vállamat, hogy na ezt így jól csináltam. És milyen boldog volt, tehát a hölgy milyen boldog volt, hogy jaj, végre, hogy fú, na még jön. Hát mondom, jöjjön nyugodtan.
Vannak visszatérő vendégeid?
Vannak, igen.
Vagy többnyire visszatérőek a vendégek?
Igen, de vannak újak is, tehát, hogy jön, hogy hát mondja a nevét, hogy ő küldött, és így elgondolkozok, hogy de nem tudom, hogy ki az, de nem baj, jól van, tehát, hogy ajánlanak.
Bármivel lehet jönni hozzád, aprósággal is, mert hogy ugye például, hogyha egy zipzárt föl kell varni, vagy ki kell cserélni, az nem olyan nagy kihívás szakmai
De, nagy kihívás. Nagy kihívás, mert amik lebontjuk azt a varrást úgy, hogy az anyag ne bomoljon meg. Persze, nem lehetetlen. Tehát én is mai napig is ott van a műhelyben, van 3 Jackie, amelyiknek le kéne cseréljem az ibzárját, csak még
valahogy nem
fizikailag nem voltam rá felkészülve, mert én sem szeretem kidobni a Jackie-t csak azért, mert elszakadt, elromlott az ibzárja. Nem a hálás munkák közé tartozik, de elvállalom, mert miért ne?
És hogyha valaki nagyobb kéréssel jön, akkor annál nagyobb a kihívás, gondolom, és annál izgalmasabb a munka.
Így van, így van.
Mi volt a legnagyobb kihívás eddig?
Hát a divat bemutató. Az egy kihívás volt.
Idő szempontjából, alkotás szempontjából, vagy ez volt az a pillanat, amikor nagyon sok embernek megmutattad azt, hogy, mire élik benned?
Mind a három. Tehát addig még minden szuper volt, ameddig így készültünk, meg minden, és akkor megvoltak a lányok, ugye felpróbáltuk, és akkor láttam az összhangot, minden, és amikor ott kellett állni a színpadon, és addig nem is volt semmi probléma, ameddig úgy kimentem, és úgy oké volt, de amikor a reflektorfény telibe kapott, és nem láttam semmit, és az az érzés, hogy fú, eddig nem láttak, mert ugye a sötétbe jöttem ki, de most már úgy lát mindenki, na úgy akkor volt egy olyan...
Hú, lelepleződtél gyakorlatilag. Igen. Te is, meg a munkáid által valahol a belsőd is.
Igen, igen.
Milyen érzés volt látni azt, hogy a ruháid életre keltek, és a kifutón viselik őket a lányok, az emberek megcsodálják, fotózzák?
Hát felemelő érzés, az biztos. És úgymond a bakkancslistáról egy pipa ki van pipálva. Nem is egy, mert szerintem kettő is.
Lesz ennek folytatása?
Remélem.
Említettél itt valamit egy tavaszi kollekcióról.
Igen, amúgy a divat bemutatónak is lesz most már, tehát lesz folytatása, tehát majd őszön ugyancsak, most már ha belementem, akkor már folytassuk, ugye, táncolunk
úgy is
tovább.
Illik.
De igen, szándékom van megújulni, és újdonságokkal jönni, és olyan dolgokkal jönni, amit az ember tényleg megszeressen, és ne úgy hordja, hogy hát most ez már nem a trend, és akkor fél év múlva újat akarok venni, mert ugye ebbe a mókuskerékbe mi bele vagyunk jól esve, ugye a fast fashionnel, hogy most akkor ez most nem divat, és akkor én nem hordom, hát nem tudok, én szerintem 10 éve nem vásároltam magamnak új ruhát, mert vásárlok kilósból, és én ezt nem szégyellem.
A kérdés, hogy az ember mit vesz fel, azt, amit az ő szíve és a stílusa diktál, vagy azt, amit diktálnak neki folyamatosan, hogy ezt vett fel, azt vett fel. Most bármennyire próbálunk esetleg trendik lenni, az az igazság, hogy nem mindenkinek áll jól ugyanaz a cucc, és
így
nem
van.
Mindenki tud mindent felvenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sokkal gazdaságosabb mindenféle szempontból az, hogyha önmagunkat adjuk, és úgy öltözünk, ahogy a mi belsőnket
melegíti,
pontosan, mint hogy most lessük, hogy éppen mi a legfrissebb divat, vagy éppen nem tudom, XY-nek most mi tetszik.
Igen.
Mert hogy valahogy van, számomra van egy ilyen tömegcuc hatás a divatnak, tehát értem én, hogy most mindenki hosszú gatyát hord, és ilyen nagyon széles bokájút, de amikor már végigmész az úton, és a 10. ember jön veled szemben ugyanolyanban, akkor úgy elmosolyodsz, hogy oké, ennyit a stílusról.
Igen, igen. Tehát épp valamelyik nap gondolkoztam el ezen, hogy miért nem lehetne ezt tanítani az iskolában? Hogy ne menjünk már az árral, hanem hordjuk azt, amit szeretnénk. És például egy ilyen színtanácsadás is nagyon sokat dobna a fiatal lányoknak. Ne vegyük már meg azt, mert hú, de jó, és milyen jól néz ki, de hazamegyek, és kinyitom a szekrényt, de mivel fogom ezt párosítani?
Meg a vicces része, ugye, hogy háborgunk, hogy miért kell egyenruha, aztán meg az egyenruhán túl ugyanolyan ruhát veszünk, mint a fél osztály, mert hát az a divat.
Igen.
Akkor ezek szerint a divat követésével mondod, hogy 10 éve nem vettél új ruhát magadnak, akkor
én nem követem a divatot, tehát én szerintem életemben sose követtem a divatot, tehát én voltam az a fekete bárány, aki kockás nadrágot vett csíkos blúzzal, tehát, hogy én mindig kiütöttem a biztosítókat ilyen szempontból.
De hát pont erről szól, különben nagyon sok divat, tanácsadó beszél arról, hogy merjünk
önmagunk lenni.
Lenni, és merészek. Mert hogy miért ne találhatna a kockás a csíkossal, hogyha te úgy érzed, hogy az valamit mond, és azt téged képvisel, akkor szerintem simán. Sokáig mondták, hogy nem talál például a zöld a kékkel. Most ezt is olyan szépen meg lehet cápolni.
Meg lehet.
Csak nem mindegy, hogy nyilván, hogy milyen darabokat
így társítunk. Így van. Tehát, hogyha az ember egy kicsit felvilágosul a színekkel kapcsolatban, hogy az én bőrtónusomhoz milyen színek állnak jól, akkor már eleve tudatosabban választunk ruhadarabot is. Hogy én tudom, hogy én egy ősz típusú vagyok, és akkor nekem, amiben minden szín, amiben sárga van, egy enyhe sárga. És akkor tudom, hogy én azokat a színeket választom. De jó, attól van lila blúzom is, mert én nagyon szeretem a lila blúzot is, de hogy tudatosan olyan ruhadarabokat keresek, ami előnyös számomra.
Úgy szabás szempontjából is,
így,
ugye?
Úgy szintén, mert ugye azt is kell nézzük, hogy oké, a szín, de a testalkatom mit enged meg magamnak? Tehát, hogy nekem, mivel alacsonyka vagyok, derékbe kell kartusítanom magam, és akkor még hogy tudom megnyújtani magamat, ugye megint, akkor úgy egyforma szín az alsó a felsővel. Tehát tényleg lehet játszani. Tehát a határa csillagos ég, és igen, merjük kivenni azt a régi ruhadarabot a szekrényünkből, és adjunk rá új életet. Akár fessük meg, akár van olyan kézműves, mert nagyon sok kézműves ismerősöm van, aki fest. Uh-huh. Tehát nagyon szépen fest ruhákra is, tehát jackire, táskára, vagy
hímez.
Akár hímez.
Tessünk.
Így van. Akár hímeztessünk. Vagy ha szeretjük azt a ruhadarabot, akkor használjuk.
De ugye arról beszéltünk, hogy az álmaidat valóra váltod, és formába öntöd egy-egy ruhát, ruhadarabot, ami megfogalmazódik benned, vagy megszületik benned. Hogyha más szeretné az álmait valóra váltani, és nincs kézügyessége, de eljön hozzád, és azt mondja, hogy én szeretném, ha ezt a ruhát így és így átalakítanád, vagy hozok anyagot, és szeretném, ha ezt a ruhát, amit elképzeltem, elkészítenéd nekem, akkor ugye valóra váltod a többiek álmát is.
Hát megpróbálom, hogy valóra váltsam, igen.
Hát akkor ajánljuk szeretettel az érdeklődők figyelmébe, a hallgatók figyelmébe, hogyha szeretnék veled felvenni a kapcsolatot, szeretnének segítséget kérni tőled, akár varázs szempontjából, vagy egy ruhát szeretnének készítetni, vagy új életet adni, vagy hímeztetni bármit, akkor hol találnak meg?
Hát én ugye Vásárhelyen lakom, megtalálhatnak a Facebookon,
mint vagy, Bátori Rozália, vagy...
Igen, vagy van egy vásár, egy állandó vásár, ahol minden hónapban jelen vagyok. A My Family Marketen szoktam részt venni, amit a Diamant Parknál szoktak megszervezni, és ott mindig megtalálnak a sátramnál.
Illetve, hogyha szeretnék nézegetni a munkáidat, akkor ott a Facebook oldalad, a Rossa Embroidery, és ezt is nagy-nagy szeretettel ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor sok sikert kívánunk neked. Egyrészt ugye mondhat, hogy készülgetsz, és a divat bemutató nem ért itt véget, hanem új ruhák, új kollekciók vannak születendőbe. Ígérted azt is, hogy új festési stílust fogsz kipróbálni, úgyhogy amennyiben ez majd sikerül, akkor várunk vissza, hogy erről is mesélj nekünk. És hát további jó alkotást kívánunk neked. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Bátori Rozália.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.